Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Maradjon köztünk címmel dolgozza fel Révész László László festő, performer, díszlettervező és forgatókönyvíró művészetpedagógiai tevékenységét a Magyar Képzőművészeti Egyetemen nemrég megnyílt kiállítás. Az alkotó 2009-től tavaly bekövetkezett haláláig oktatotta a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A nemzetközileg is elismert művész, a festőtanszék osztályvezető mestere, egyetemi docense, doktori témavezetője is volt. A tárlat az életmű fontos részét képező oktatói tevékenységet mutatja be. Elsősorban arra keresi a választ, hogy Révész László László nyitott, performatív látásmódú közegéből a művészhallgatók milyen alkotói jellemzőkkel kerültek ki. A kiállítás az életmű kiemelt darabjainak és a művész oktatással kapcsolatos feljegyzéseinek bemutatása mellett a korábbi tanítványok visszaemlékezéseire is épít. Így láthatók azok az interjúk is, amelyben a képzőművész korábbi diákjai, osztályának tagjai idézik fel Révész alkotói hozzáállását az általa adott feladatokon keresztül. A kiállítás bemutatja az osztályközösségek filmhez, videóhoz való viszonyát és a művészet felfogással, művész szereppel kapcsolatos intézményi szocializációt is. A december 17-ig látható bemutató kurátora Cene Márta, Dorsánszky Adrien, Szabó Attila képzőművészek és Salamon Júlia kulturális munkás.
Esemény.
A korábbinál is szélesebb körből kerülhettek ki idén a Prima Primissima díj jelöltjei, mert az elismerés több kategóriáját is kibővítették. A Prima Primissima díj célja évről évre, hogy támogassa az egyedi teljesítményt nyújtó tudósokat, kutatókat, oktatókat, alkotókat, művészeket, újságírókat és sportolókat Magyarországon és a határon túl. Az elismerés Demián Sándor üzletember alapította 20 évvel ezelőtt, az OTP Bank pedig 2013 óta gondozza és finanszírozza. Az idei díjazottakkal összesen 580-ra nő az elismert kiválóságok száma, akik tevékenységét összesen több mint 5 milliárd forinttal támogatta a Prima Primissima alapítvány. A kuratórium tagjai titkos szavazással a kategóriánkénti 3 jelölt közül választja ki a primissimákat, akik 15 millió forintos elismerésben részesülnek. Azoknak a jelölteknek a tevékenységét, akik nem lettek primissimák, ám maguk is primák, 5 millió forinttal támogatja az alapítvány. Az összes jelölt közül SMS szavazással kiválasztható közönségdíjas 15 millió forinttal lesz gazdagabb. Az anyagi elismerések összértéke így eléri a 265 millió forintot. A díjazottak várhatóan december 2-án ismét személyesen vehetik át elismeréseiket a MÜPÁ-ban. A 2022. évi Prima díjazottak magyar irodalom kategóriában Dobai Péter költő, író, dramaturg, Kovács András Ferenc költő, esszéíró, műfordító és Tóth Erzsébet költő. Magyar színház, film és táncművészet kategóriában Gáfi László színművészt, Pagány Judit színművészt és Popova Alessia balettművészt tüntette ki a Prima díjjal a kuratórium. Magyar tudomány kategóriában Halmai Péter közgazdász, Lovász László matematikus és Szakály Sándor történész vehet át Prima díjat. Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Gabnai Katalin drámatanár, színikritikus, Hartlein Károly mesteroktató és Nógrádi Gábor író népművelő lettek idén Prima díjazottak. Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában Prima díjat kapott a Bartók Rádió, Komoly Zenei Rádió, Hadas Krisztina televíziós újságíró, szerkesztő, riporter és Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser. Magyar zeneművészet kategóriában Horváth Kornél ütőhangszeres előadó művész, Keller András hegedű művész, karmester és Kovács Kati énekesnő, szövegíró, filmszínésznő részesült Prima díjban.
Irodalom.
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a költő műveinek, pályájának, közéleti tevékenységének jelenkori megítélését bemutató esszépályázatot hirdet az Anyanyelv Ápolók Szövetsége. A kiírásra olyan szöveggel lehet nevezni, amelyben a szerző saját Petőfi élményéről vall irodalmi, nyelvi, hely- vagy kultúrtörténeti szemléletű elemzésében, olvasható a kiírók közleményében. A pályamunkák terjedelme maximum 40 ezer leütés lehet. A tartalmi és nyelvi szempontból legjobbnak ítélt pályázatok pénz- és tárgyjutalmakban részesülnek. A szövetség a legjobb pályázatok anyagából válogatás kötetet jelentett meg. Az írásművek beküldési határideje 2023. február 15-e. A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában várják. Részletek a szövetség honlapján olvashatók.
Koncert.
5 év után újra turnéra indul jövőre a Depeche Mode. A turné, amely az együttes jövő tavaszra tervezett új albumát népszerűsíti, 2023. március 23-án indul az Egyesült Államokbeli Sacramentóban. A 42 éve működő kultikus brit zenekar a Memento Mori című világkörüli koncertsorozat keretében 2023. július 28-án a Puskás Arénában lép fel. A Memento Mori turné a Depeche Mode azonos című 15. stúdióalbumának tavaszi megjelenését követően indul, immár az idén májusban elhunyt alapítótag Andrew Fletcher nélkül. A rock'n'roll hírességek csarnokába 2020-ba beválasztott együttes fellép többek között a New York-i Madison Square Gardenben, a chicagói United Centerben, a Los Angeles-i Kia Fórumban és a torontói Scotiabank Arénában. A Depeche Mode 2023. május 16-án kezdi meg európai stadion turnéját, amelyben olyan rangos helyszínek szerepelnek, mint a párizsi Stade de France, a berlini olimpiai stadion, a milánói San Siro stadion és a londoni Twickenham stadion. Az új lemezen a világjárvány korai szakaszában kezdtünk el dolgozni, a témákat közvetlenül az aktuális időszak ihlette. Fletch halála után úgy döntöttünk, folytatjuk, mert biztosak vagyunk benne, hogy ő is ezt akarta volna, és ez valóban plusz jelentést adott a projektnek, idézte Martin Gort, a zenekar multi-instrumentalista vezetőjét a közlemény. Dave Gehen énekes úgy fogalmazott, Fletch szerette volna ezt az albumot, nagyon várjuk, hogy megoszthassuk a rajongókkal, és jövőre élőben is bemutathassuk a koncerteken. A zenekar legutóbbi fellépés sorozata 2017-18-as Global Spirit volt az addigi leghosszabb turnéjuk. A csapat 130 fellépésen, összesen több mint 3 millió rajongó előtt játszott Európa szerte és Észak-Amerikában, amivel az év egyik legnagyobb bevételt hozó turnéját produkálták. A Memento Mori című lemez a 2017-es a kritikusok által is jól fogadott Spiritet követi a sorban. Utóbbi 11 országban volt listavezető és több mint 20 másikban a top 5-ben szerepelt. A mintegy 35 milliós rajongótáborral rendelkező zenekar eddigi stúdióalbumai több mint 20 ország slágerlistáján jutottak a top 10-be. Több mint 100 millió eladott albummal a Depeche Mode minden idők egyik legnépszerűbb elektronikus zenekara.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A könyv címe Orosz klasszika, összeállította Daniel Myling. Ha az olvasó ismerősnek találja majd ezeket az írásokat, mármint a témát és a stílust, nem véletlen. A szerző szándéka és sajátos játéka szerint hasonlítanak ezek a nagy orosz klasszikusok műveire. Most a fordítóval, a Szlovákiában élő György Norberttel beszélgetünk arról, milyen jegyek mutatnak rokonságot Csehov vagy Dosztojevszki műveivel. Kezdjünk egy rövid részlettel az első novellából. Bár Larisa Dimitrievnát Lev fizikailag soha nem vonzotta, más körülmények között talán engedett volna a kísértésnek, hogy bizonyos estéjeken a leginkább körülrajongott élő irodalmár társaságában mutatkozzék, de jelen helyzetben nem tehetett mást, mint elutasítani a szerelmi közeledést. A szíve már foglalt volt, hónapok óta gyöngéd érzelmekkel viseltetett Gennagyi Samsonov, a Gorizont kiadó főszerkesztője iránt. Szerette azt a mélabús ábrázatát, amellyel a fiatal kezdőszerzők kéziratait studírozta, és azt a finom kultivált mozdulatot, amellyel az íróasztaláról fölemelte a korrektori ceruzát. De a tekintélyét is szerette, amikor rosszindulatúan belenevetett a szerzőcskék szemébe és gondolkodás nélkül tűzbe vetette a fércműveket, amelyek fölött talán hónapokon át ültek a szerencsétlenek, és amelyekről azt gondolták, hogy sikerült belefogalmazniuk a világegyetem lényegét. Larisa Dimitrievna szerette Gennagyit, annak érzékeny és agresszív oldalával együtt. Azt viszont képtelen volt megérteni, hogy Gennagyi kedvenc szerzője miért éppen Lev Levovics volt.
Az író azt gondolja, hogy ő az orosz irodalomnak a a legjobbja is, a szerkesztő mindig visszadobja a dolgait. A szerző szándéka nyilván az volt, hogy ezeket a nagy témákat, amelyek a nagy orosz regényekben például megjelentek, tehát hogy szerelem, élet, halál, Isten, tehát ezeket valamilyen szinten kontrasztba állítsa alantas dolgokkal, és ebből tulajdonképpen óriási humorforrás származik.
És a nő megoldja a helyzetet, hogy elmegy az íróhoz, és azt mondja, hogy akkor kezdjen el az ő testére írni. És hát születik egy mű, és végül is a főszerkesztő is boldog, mert akkor ő meg erről a helyről olvashatja le.
Azért elég különös történetek vannak itt, egészen onnantól, hogy összemosódnak az állatok és az emberek közötti határok, vagy elmosódnak, és van itt egy író, aki többször is visszatér a kötetben, aki az állataival kommunikál, embernevű állataival, akik az életben.
Szerelmes a tyúkba, tehát a baromfiútfaron, nem tudom már nevét, nem emlékszem rá, a hölgynek, ugye idézőjelben, a szerelmét éli meg ezzel a tyúkkal, és a tacskó, aki a kutya, az féltékeny lesz, és megöli a tyúkot. Tehát egészen abszurd. Viszont itt is ugyanarról van szó, mint az előbbi novellában, hogy mélyebb emberi tulajdonságokról és dolgokról beszél. Tehát meg tudja szólaltatni ezt a regisztert is.
A szerelem, a beteljesületlenség, a reménytelenség, a nem tudjuk, mit gondol rólunk a másik, és belehalunk a szenvedésbe, szóval ez egy visszatérő téma egyébként a novellákban.
Igen, természetesen, és itt játszik rá azokra az orosz klasszikusokra, tehát Csehov novellákra, és Dostojevszki, Tolstoj nagy regényeire, tehát ezek a végletekig kitolt érzelmek, és egyik oldalról ezt parodizálja, a másik oldalról viszont meg is erősíti ezeknek a létjogosultságát, ezeknek az érzelmeknek. Ezért izgalmas ez a szöveg. Tehát hogy nem csupán tényleg egy ilyen vicc faktornak használja ezeket a kontrasztokat paródiaként, hanem ennél sokkal többről van szó, azt gondolom.
Csehov meg is jelenik az egyik történetben, mégpedig úgy, hogy elmegy egy Sikulin nevű orvoshoz. Ez egy úti rajz, találott egy ilyen borzasztóan ápolatlan, gusztustalan embert, aki egy tanító, és nagyon furcsa dolgot művel, amivel magához vonza a nőstény állatokat és a nőket. Úgy eszembe jutottak Csehov művek, ahol innen nézve olyan furcsa emberekbe szerelmesek nők halálosan.
Igen, tulajdonképpen erről van szó. Tehát igazából nehéz eldönteni, hogy a Daniel Mayling vagy hogyan működik. Hát valószínű, hogy így ezt szerintem ő élvezi, tehát azt, hogy megtalálja abban a, nem tudom, egy adott szituációban azt a poénforrást és azt a gondolatiságot, amit tulajdonképpen szikár módon leírt, tehát itt igazából nincsenek nyelvi bravúrok, nagyon szép mondatok, de elsősorban a dramaturgiára épít, tehát hogy ahogy hegyezze ki ezeket a poénokat, hát nem véletlenül a Szlovák Nemzeti Színház dramaturgia. Tehát közel áll hozzá ez a fajta gondolkodás is. És hogy meglátni a helyzetben egyrészt a komikumot, másrészt a mélységet.
Igen, valami tragikusat is, mert itt is ugye nem tudjuk, hogy ez a vendéglátó, aki ezt Csehov megérkezett, ez az orvos, ez miért ennyire morcos és undok. És aztán kiderül, hogy tulajdonképpen az ő feleségét is meghódította ez a furcsa tanító.
Ilyen értelemben is rezonál például a Csehov drámáira. Tehát a Csehov, ha jól tudom, ezeket komédiáknak szánta. Tehát a három nővér és a Ványa bácsit is komédiáknak szánta. És azon túl, hogy ezekben megjelenik ez a végtelen szomorúság, kiszolgáltatottság és a vágyat, sokkal mélyebb regisztereket sikerült megszólaltatni, és valahol szerintem ezt is igyekezett a Mayling ezekben a szövegekben.
Érdemes arról beszélnünk, hogy milyennek az ő hősei, többnyire kis emberek, akik ugye a saját életüket végigbukdácsolják, szóval semmi nagyszerűség, semmi nagy siker, kiemelkedő tehetség valamiben.
Tulajdonképpen kis emberek, hatalmas vágyakkal, kis emberek, akik valamit gondolnak magukról, és van valamiféle ilyen morális szintjük, amihez mereven ragaszkodnak, mindenféle értelemben, tehát a szerelem, az életvitel, tehát mit tartanak helyesnek. És ez így sokszor, azt hiszem, majd minden novellára van felhúzva, hogy mikor ezek az értékek, amelyeket ők helyesnek tartanak, vagy találkoznak a valósággal, illetve egy még annál is alantasabb dologgal. És ebből tulajdonképpen dráma születik. Nem csak poén, nem csak paródia, hanem valódi emberi dráma.
Van ez a napló, ahol látunk valakit, aki az öngyilkosság gondolatával foglalkozik végig, mert elment egy temetésre, és elgondolkodott azon, hogy tényleg mi is marad utána, hogy hogyan reagálnak majd az emberek, ha ő meghal. És aztán az ő nagyon kisszerű élete, a napló utolsó bejegyzésében azon, hogy csak baklövések halmaza volt az élete, végigviszi, hogy miért is nem lesz ő öngyilkos. Vagy hát, hogy kéne, de hogy milyen macerás mondjuk halálnemet is választani, meg egyáltalán.
Igen, és ott is eljött egy ilyen paradox végkövetkeztetési. Tehát, hogyha ő konkrétan ez a figura, ha képes volna arra, hogy öngyilkosságot kövessen el, akkor tulajdonképpen nem is akarna már öngyilkosságot elkövetni, mert akkor például akkor volna benne annyi akaraterő, hogy bármi mást meg tudja tenni. És épp azért nem követel öngyilkosságot, és épp azért akar elkövetni öngyilkosságot, de nem tud, mert valójában a saját életével sem tudott úgy kezdeni. Tehát ugye a valós helyzetekre nem tudott megfelelő válaszokat adni, és itt ez a fantasztikus paradoxon, hogy akkor tulajdonképpen soha nem fog gyilkosságot elkövetni, és azért, mert semmi mást nem tudott megtenni. Vagy
végig csinálni, semmihez nincs kitartása. Végig,
igen. És igazából az egész életének nincs tétje. Ezáltal annak sincs tétje, hogy most gyilkosságot keressen. És akkor minden természetesen mindenféle kifogásokat keres, hogy technikailag miért nem tudja ezt megoldani. Mert a végén nagyon jó ez a leírás, tehát hogy akkor van értelme egy ilyen tettnek, amikor tudom, egy futballmeccs 2-1, és akkor 2-1-re vezet az ellenfél, és akkor ha meghúzza ezt a lépést, akkor kihozhatja döntetlenet. Viszont ha 14-0-ra vezet az ellenfél, akkor semmi értelme egy ilyen mozdalatnak, vagy egy ilyen cselekvésnek. Tehát egyik oldalról poén, a másik oldalról meg egy nagyon mély, szomorú igazság.
György Norbert fordítóval beszélgettünk az Orosz klasszika című kötetről, Daniel Meiling könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.